Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz az ingatlan közvetítésről egy ügyvéd szemével, és az MVM Classic & Club őszi-téli koncertjeiről. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Pörög az ingatlan üzlet, valóságos aranybányának számít az ingatlan közvetítés. A jobbnál jobban kecsegtető közvetítői ajánlatoktól csak kapkodja az ember a fejét, ám sajnos lehetnek kockázatai az együttműködésnek. Az óvatosság sosem árt. A sok próbálkozó háziasszony és ügyeskedő szerencselovag mellett persze akadnak bőven hozzáértőn dolgozó tapasztalt közvetítők is. De hogyan? Mi alapján válasszunk partnert? Mik a kockázatok, amelyekre figyelnünk kell? Van-e védelem a lehúzás, a szándékos félrevezetés és csalás ellen? Dr. Radovics László ügyvéddel Varjú Frigyes beszélget.
Óriási üzlet az ingatlan közvetítés, már úton útfélen közvetítő irodák működnek. Bárki belevághat ebbe az üzletbe? Mik a működés előfeltételei?
A működés előfeltétele elég egyszerű. Kell egy érettségi, és kell hozzá egy régen OK és tanfolyamnak nevezett képzési rendszer, aminek most más neve van, és gyakorlatilag 80 óra alatt valakit kiképeznek ingatlan közvetítővé, legalábbis elméletileg.
Hát ez nem sok. Ennek ezek szerint vannak kockázatai.
Hát az én tapasztalatom szerint szinte csak kockázata van, tisztelet a kivételnek, hogy a felkonfba elhangzott. Egy dolgot azonban én mindig mindenkinek elmantrázok, ez az egy dolog pedig az, hogy bárki bármilyen ingatlant vásárol, kifizeti, beköltözik, az önmagában annyit jelent, hogy van egy téglából készült esernyője, vagy egy panelból készült esernyője. Az igazi döntő pont, amikor valakinek a tulajdonjogát az ingatlan nyilvántartásba bejegyzik, akkor van valamilyen. Ennek a folyamatnak pedig a döntő résztvevője az ügyvéd vagy a közjegyző, és nem az ingatlanos. A problémák abból fakadnak, mikor az ingatlanosok ezt a szerepet próbálják átvenni.
Ez azt jelenti, hogy egy ingatlanos nem készíthet adásvételi szerződést, és nem is jegyezhet ellen semmifajta okiratot?
Ez pontosan így van. Az ellenjegyzés, az hívjuk úgy, hogy ügyvédi monopólium, vagy jogszabályi kötelezettség. Az ingatlanos nem készíthet előszerződést, csak elvileg olyan okiratot sem készíthet, aminek később jogi kötőereje van. Tehát egy foglalóval kapcsolatos nyilatkozatot, vagy előleggel kapcsolatos nyilatkozatot sem. Ezt nagyon sokszor átlépik ezt a problémát.
Mire kötelezhető egy vevő egy ingatlanos irodában? Milyen okiratot írhatnak alá mindenképpen?
Hát mindenki azt ír el, amit akar, de hát kötelezni senkit semmire nem lehet. Abszolút szabad döntés kérdése. Olyan előfordul, hogy előállítanak olyan helyzetet, amikor vagy a vevő, vagy éppen az eladó beszorul, és magát az ügyletet veszélyezteti, hogyha nem működik együtt az ingatlanos, amiközben erre semmifajta kötelezettsége nincs.
A szakjogász, az ügyvéd választása a szabad joga a vásárlónak, a vevőnek, vagy pedig az ingatlanos ajánlatát kell elfogadnia?
Abszolút szabad választás kérdése. De sajnos előfordul itt is, hogy az ingatlanos az ügylet előfeltételévé teszi, hogy az által ajánlott ügyvédet használják a felek, sőt olyan is előfordul, amikor a vevő ügyvédjének a megbízását felmondják, mert állítólag az ingatlanos ügyvédje profi, vagy gyorsabb, vagy olcsóbb, ebből vannak konfliktus helyzetek.
Ez nem jogszerű?
Ez abszolút nem jogszerű, csak gyakorlat.
Hát hogyha ennyire fontos egy szerződés kidolgozása, hogy jogászra van szükség, akkor léteznek érvénytelen szerződési kikötések, amit esetleg éppen a maga az ingatlan közvetítő állít elő?
Abszolút, abszolút. Ebből vannak. Hát például az, hogy a tulajdonos nem adhat ki el a saját ingatlanát akkor, amikor van közvetítői szerződése. Erre már több kúria ítélet is született, ilyen kikötés az érvénytelen. Ez teljesen szakmai gyakorlat volt egy időszakban, amikor kizárták, főleg a nagy közvetítők kizárták azt, hogy a tulajdonos a saját ingatlanát eladja, amikor van szerződése. Ez egy teljesen érvénytelen kikötés.
Milyen garanciákat köteles vállalni egy ingatlanos?
Hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy semmiet. Szóval van egy megbízási szerződése, annak eleget kell tennie, ebben vannak ilyen előkészítő feladatok, mondjuk lekér tulajdonlapot, vagy segít beszerezni az energetikai tanúsítvány, nyilván szervezi a vevőket, ad fel hirdetést, az egy önálló problémakör egyébként a hirdetési tevékenység, ami lehet megtévesztő, hiányos, és a többi, és a többi. Igazából összegezve az előkészítő tevékenység az ő feladata, általában jelen van, amikor a felek tárgyalnak, sőt, az is előfordul, hogy a eladó nincs jelen, mert üres a lakás, és ezt az ingatlanos mutogatja a vevőknek. Rengetegszer zárják el az eladókat az információktól. Tehát gyakorlatilag a vevőválogatás, az már lassan nem az eladók dolga, hanem a ingatlan közvetítő szűr. Preferál vevőket, vagy éppen kiszorít vevőket a mezőnyből, attól függően, hogy az ő saját érdeke, és az nagyon fontos tudni, az ő saját érdeke micsoda. És az óriási tévedés, hogy az ingatlan közvetítőnek az alapvető funkciója egy adásvételi szerződés létrehozása. Az ingatlan közvetítő érdeke azt kívánja meg, hogy két irat szülessen. Az egyik az ő megbízási szerződése, nagyon fontos, a másik pedig egy olyan irat, ami alapján ő a jutalékára már igényt tartat. De ez az irat egyáltalán biztos, hogy maga az adásvételi szerződés. Ez lehet egy foglalóval kapcsolatos, akire lehet egy ajánlat, amit adnak a vevő felé. Ha az ajánlatot a vevő elfogadja, vagy fordítva, akkor már jogilag egy kötelmi igény jött létre, és a jutalékra abban percben igényt tartat.
Nekem az a tapasztalatom, ismertségi körömben is ez volt a hír, hogy nagyon sok közvetítő igyekszik nyomást gyakorolni az őt megbízó vevőre, és szinte nem engedi, hogy a vevő maga adja el rajta kívül az ingatlanát. És igyekszik a felé tolni, hogy akkor is azt is ő adja el, amennyiben mégis rajta kívül álló okok miatt jönnek össze az eladó is.
Hát ugye az első kérdés, amivel indultunk, eleve az, hogy ingatlan közvetítő-e az ingatlan közvetítő. Én nem nagyon tudok arról, hogy a jellemzően az eladók leellenőriznék ezt. Van egy kereskedelmi nyilvántartás egyébként, ahol meg lehet nézni, hogy a közvetítő közvetítő-e. Ha csak kiadja magát közvetítőnek, az már önálló problémát jelent, és ez sajnos a legnagyobb irodáknak a franchise alirodáival kapcsolatban merül fel, tehát azt tanácsolja, hogy minden csekkoljanak le.
Hogyan mondható fel a közvetítői szerződés? Milyen kockázatai vannak a felmondásnak?
Hát azt mindig a szerződés tartalmazza maga. Tehát azok a szerződési feltételek, ami eleve kizárják a felmondásokat, azok általában érvénytelenek, de azért tudni kell, hogy kétfajta felmondás van, egy rendes felmondás és egy rendkívüli. A rendes felmondás jogát szokták kizárni. Amikor azt mondom, hogy úgy gondolom, hogy befejeztük ezt az együttműködést. Tehát rendkívüli felmondás jogok általában vannak ezekben a szerződésekben, de nagyon szűk körben. Nagyon nehéz, nagyon nehéz. Általában még fix idővel kötődnek, ez 3 hónap, 6 hónap, esetleg 1 év, és hát a ügynöki díj is függ attól, hogy ez kizárólagos megbízás, vagy nem.
A rendes felmondásnál nem jár semmiféle kártérítésnek mondott összeg a közvetítőnek, ugye?
Hát, szerződés függő. Tehát a költsége, a tartalmazhatja a szerződés, egy rendes felmondás a költségeire igényt tarthat. Ez egyébként egy normális...
Ha nem tartalmazza, nem tarthat igényt semmire.
Hát akkor nem. Akkor.
Van-e letétkezelési joga a közvetítőnek?
Nincs, egyértelműen nincs. Egyértelműen nincs. A letét, főleg a pénzletét, az monopólium. Jogosult rá a bankok, a bíróságok, az ügyvédek és a közjegyzők, ez a tipikus letétkezelési helyzet. Sajnálatos módon én most megnéztem a pár nagyirodának a pénzkezelési szabályzatát, és ezen gondolkodás nélkül lépnek át, tehát átvesznek foglalót, előleget, letétbe kezelik, vagy visszafizetik, vagy nem. Tehát ebben óriási zűrök vannak, és nem nagyon értem, hogy ez ellen miért nem lép fel senki.
Mi a jellemző probléma még, amit a közvetítők munkájával kapcsolatban föl lehet sorolni?
Alapvetően a hirdetések. De hirdetéssel indul minden, ugye? Általában ezek a szerződések tartalmazzák, hogy hirdetéseket adnak fel az ingatlan közvetítők, és ennek a megtévesztő jellege az, ami az első probléma csoportot jelenti, jellemzően a rózsadombra hirdetett ingatlan Csepelen van. itt azonnal, ahogy megjelenik a vevő, már kára származik abból, hogy elment az ideje, a pénze, a benzine, és ez teljesen tipikus.
Mennyire tiszta ez a szakma, átlátható?
Szerintem nem, de nem nagyon perelnek ingatlan közvetítőket. Tehát az általános szerzési feltételekre általában igen, és általában az ügyészség indít per, de konkrét ügy nagyon kevés van. Ez nyilvánvalóan a részben a károk kis mértékét jelenti, ha per van, akkor viszont nagy per van.
Dr. Radovics László ügyvéddel Varjú Frigyes beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Műfajok és világok találkozása zenei síkon. Erről szólnak az MVM Classic and Club őszi-téli koncertjei. Az eseménysorozat az adventi készülődésre és a találkozások örömére helyezi a hangsúlyt, így nem csak hazai, de külföldi művészeket is hallhat majd a közönség. A záródarab az ünnepi zenélő karácsony koncert, amely december 15-én lesz az Eiffel Műhelyházban. Az eseményen Gubik Petra, Junior Prima és Petőfi zenei díjas előadó művész, Balázs János zongoraművész és Kelemen Barnabás hegedűművész is fellép. Gubik Petra szerint az eseményeken nem csak a műfajok ötvözése és az együtt gondolkodása fontos, hanem az ünnepi hangulat is. Kovács Gergő interjúja.
Milyen zenei élményekkel, programokkal várja az MVM Classic and Club a közönséget itt az őszi-téli időszakban?
De mi koncertünk december 15-én kerül majd be az Eiffel Műhelyházba, zenélő karácsony címmel, így azt gondolom, hogy a cím is utal arra, hogy az advent és a karácsony megelőző időszak fog nálunk dominálni. Hogyha már megnézem azt, hogy egy kiből áll össze a koncert, ugye Balázs János zongoraművész, Kálmán Bartomás Hegedűművész, Kubics Marcell dob és Kéri Sámuel nagybőgős Junior Prima művészek, akkor abból már lehet következtetni, hogy műfajok találkozásáról lesz szó. Egyébként én mindig ezt szeretem a legjobban abban, amikor különböző a szakma különböző szegmenseiről érkezünk művészek, hogy ha találkozunk, akkor hogyan tudunk kapcsolódni, és ennek mindig vannak eszenciái. Itt most biztos, hogy a hangsúly az adventi időszakon lesz, hiszen mégiscsak a karácsonyra való hangolódás lesz a célunk, és ezért olyan klasszikus karácsonyt idéző művek is fognak elhangzani, de könnyű zenei művek is, amit még nyilván most még körvonalazódnak, mert még mi is még próba időszakban vagyunk, de mindenféleképpen a találkozások örömére fogjuk helyezni a hangsúlyt.
Ugye ez az, ami majd zárja ezt az esemény sorozatot, vagy ezt a koncert sorozatot, de ezen kívül ugye ezt megelőzően az adventi időszakban is lesznek koncertek, illetve már volt is egy október 14-én, ahol a cseh klasszikus zene volt a középpontban. Sikeresek egyébként ezek az előadások, ezek a koncertek?
Nekem az a tapasztalatom, hogy az emberek is nagyon szeretik, amikor, hát mondjuk én azt szoktam mondani, hogy mondjuk nem csak műfajok, hanem világok találkozása történik zenei síkon. Én szerintem itt már a művész tetünknek a minőségét már nem kell bizonygatni, és szerintem ettől tud valami olyan különleges fúzió születni mindig a színpadon, amikor ez már ilyen öröm, nem is tudom, tényleg ilyen öröm együtt zenéléshez, és tényleg mi magunk is azt szoktuk élvezni, hogy akkor, hogyha mondjuk beledobják ezt vagy ezt a művészt egy kalapba, és oda kerülünk egy színpadra, akkor abból mi születik. És én mindig azt tapasztalom, hogy valami újszerű, ahol a néző sem tud, idézőjelesen igen, hátradől a székéből, de nincs az, hogy akkor jaj, itt most kiszámíthatóan mit fog kapni, hanem mindig jön valami újszerű, valami olyan, amire azt mondja, hogy de jó, de érdekes, tehát a mi felállásunk is elég izgalmas, azt gondolom már, hogyha csak megnézem, hogy dob, nagybőgő, ének, zongora, hegedű kombó, és hát azt meg szerintem tényleg, tehát az, hogy a karácsonyi időszak, amiről a mi koncertünk fog szólni, és az adventi időszak, annak mindig van egy, hát most a meghittséget már nem akarom annyit elmondani, de tényleg van egy, az adventi időszak egyébként is a befelé fordulásról szól, és arról, hogy az ember kicsit megvizsgálja, hogy mi az, amit ebben az évben jól csinált, vagy rosszul csinált, vagy így átértékeli egy kicsit az életét, én ezt szoktam legalábbis csinálni, tehát mentálisan, és ez zeneileg sem történik másként. De nem csak, hogy most nehogy elvegyem valakinek a kedvét, ez nem csak lassú és lírai dallamok lesznek, hanem azért egy kicsit az ünnepi hangulat is tükröződni fog, nem csak a befelé fordulásról, hanem az ünnepélyességről, egy kicsit a együtt létnek az öröméről is fog szólni. Én azt látom, hogy az emberek szeretik ezeket a koncerteket, és kíváncsiak rájuk. Olyan neves művészek lépnek ilyenkor a színpadra, akikkel az ember úgy szerintem nem találkozik nap, mint nap. Nem találkozhat nap, mint nap. Ezért vannak alkalmak, amikor ezek a művészek, vagy mi is például találkozunk, és ilyen rendhagyó felállásban adunk koncertet. Szerintem ezek különleges fúziók, amikre érdemes eljönni, és érdemes megnézni. Már csak azért is, mert a műfajok közti átjárhatóságra is felhívja a figyelmet, ami szerintem nagyon fontos, hogy együtt zenélnek a szakma különböző szegmenseiről érkező művészek, és egy irányba tartanak, és együtt gondolkodnak. Én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen iránymutató is a jövőben is, meg a jelenben is, és valami olyan együttmozgást tükröz, ami szerintem a mai világban, és ezt tényleg nem elcsipetségből mondom, szerintem lehet példaértékű.
Nagyon érdekes, hogy ezt a fúziót, ezt az együttzenélést emelte ki, mert hogy ezeken a koncerteken ezek szerint akkor nincs is, vagy nem is lesz olyan, aki szólóban lépne fel, tehát minden esetben itt kooperációról van szó, és ténylegesen műfajok találkozásáról és együttzenélésről?
Hát most biztos lesz olyan, amikor majd a Jancsi, a Balázs János leül a zongorához, és akkor játszik egy komoly zenei művet, én ebben biztos vagyok, de amikor azért ilyen művészek találkozunk, akkor szerintem ezt ezért megyünk oda. Tehát hogyha megnézzük, hogy maga csak a Marcell, a Gudics Marcell hogyan és miként dobol, de akár a Sámolt is besorolhatnám a nagy bőgőjével, vagy a basszusával, tehát hogy ha megnézem, hogy akár ugye a két fiú képes behozni akár a könnyű zenei rock szekciónak az alját, vagy nem tudom, tehát akkor biztos, hogyha ott leszünk, akkor ebben biztos vagyok, hogy akár a Barnabás, ugye Jancsi is, de én is biztos, hogy fogunk valami olyasmit csinálni, ami ötvözi a könnyű zenét, a jazz és a klasszikus elemeket. Tehát ezek kihagyhatatlan dolgok, és szerintem ez, ahogy említettem is, ez a különlegessége egy ilyen koncertnek, ahol a közönség egy kicsit mást kap, mint a megszokott közegünkben. Mi is például ugye, hogy ha csak a Jánossal csinálunk valamit, akkor is akaratlanul is jelen van benne a klasszikus és a színház fogalma. Mivel, hogy én is a színházból szocializálódok, tehát onnan jövök, onnan érkeztem, ezeket nem is szeretem kihagyni belőlük, mert ezek sajátosságok, meg hát a munkánknak, meg a pályánknak bizonyos pillérei. És hogyha ebbe be tud csatlakozni egy másik művész, és úgy egy komolyabb vagy magasabb szintre emelődik a produkció, akkor szerintem az mindig szerencsés, és izgalmas is, még nekünk is. Nekünk sem unalmas a koncert egyáltalán, nekünk is. Mindig történik valami az itt és most pillanatában, ami lehet, hogy nem úgy volt megbeszélve, mert ez egyszerűen a koncerten eleve az ember máshogy rezeg, mint egy próbán, tehát hogy ott olyan energiák szakadnak ki, hogy nyilván a közönség rezonanciájára reagálva, ami a próbán nem mindig érhető el.
Az is egy különlegesség egyébként, hogy változatosak a helyszínek is, hogyha jól láttam, ugye van itt az Öt Pacsirta szalon, Momkult színházterem, vagy például ugye, amiről a beszélgetés elején szó volt, a Zenélő Karácsony december 15-én, az például az Eiffel műhelyházban lesz. Ez is adja ezeknek a programoknak a hangulatát, a varázsát?
Én azt gondolom, hogy igen. Biztos vagyok benne, hogy ez is különlegessége tud lenni. Neki egyfajta, olyan, mint egy ilyen, nem is tudom, ilyen kis fesztivál hangulat, amikor az ember járja ezeket a kulturális intézményeket, helyeket, egy picit barangol benne, megismeri az adott helyszínnek a műsorprogramját is. Én ezekben hiszek, hogyha valaki velünk tart, akkor mindig valami újszerűt kap, akár helyszínben, akár hangzásban és előadó művészekben is. A fiatal junior primadíjasoknak a bemutatkozása pedig azért is fontos szerintem, mert fontos, hogy megismerjék az emberek a következő generációt. Én magam is junior primadíjas voltam, és tudom, hogy milyen jól esik egy művésznek az elismerő figyelem, vagy az, hogy olyan művészekkel léphessen színpadra, akik már tapasztaltabbak és bölcsebbek, és hogyha ezt Budapest különböző kulturális intézményeiben teheti meg, akkor szerintem az neki is egy, meg nekünk is az egy privilégium, vagy egy érdekes kirándulás, vagy nem is tudom. Én most tényleg úgy tekintek ezekre a koncertekre. Egyébként valamennyi MVM Zenedia koncerten is ezt éreztem, hogy a műfajok találkozása mindig dominált. De azt hiszem, hogy ez a Balázs János személyiségéből is akad. A János kapcsán kerültem bele a Cifra Fesztiválba is, és ott is valahogy erre hívjuk fel a figyelmet, hogy a műfajok közti átjárhatóság, az együtt gondolkodás, ezek nagyon, nagyon fontos dolgok, és érdekes, hogy a zene nyelvén képes megérteni egy klasszikus művész is, ugyanazt, amit egy könnyű zenei művész gondol. Szerintem ezek nagyon fontos gondolatok a mai rohanó és impulzív gazdag világunkban, hogy van még közös hang.
Gubik Petra előadó művésszel Kovács Gergő beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában, és folytatjuk is nem sokára, azonnal jövő.